Kedves testvérek, Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntlek titeket. A mai témánk evangelizációs jellegű, mert szeretnék azokhoz is szólni, akik az interneten keresztül, a honlapomról vagy a Facebookról meghallgatják az ige hirdetést. Ezért egy olyan témát választottam, amelyik téma mindenkihez szól. Viszont nekünk sokkal inkább arra lenne szükségünk, és a gyülekezeteknek is, hogy olyan lelki témát kapjunk, amelyek az Istennel való járást, a Krisztushoz való kapcsolódás folyamatosságát segítik elő, és ezért figyelmetekbe ajánlom a tegnap esti szombatkezdő áhítatot, amit szintén az internetre fel fogunk tölteni, amelynek címe az Istennel járás Jézus Krisztus által, és még tervezek egy második részt is erre vonatkozóan. Mindenképpen azt ajánlom a figyelmetekbe, hogy ha van időtök és kedvetek, akkor hallgassátok meg. A mai témánk a királyi mennyegzőről szóló példázat, egybevetve egy nagyon keveset a nagyvacsoráról szóló példázattal, megvizsgáljuk, hogy kicsoda a király, aki a mennyegzőt készíti, ki a fia, kik a szolgák, akik a meghívottakot hozzák, vagy hívják, kik a meghívottak, az Istennek milyen büntető ítéletei vannak történelmi keretek között is, és ezekkel is számolni kell, mint megtisztító eszközzel is akár, valamint az egész példázatnak a súlypontja arra helyeződik, hogy a mennyegzőre, a királyi mennyegzőre nem lehet bemenni mennyegzős ruha nélkül. Tehát az üdvösségre nem lehet eljutni mennyegzős ruha nélkül, csak Jézus Krisztusba öltözve, az ő jellemét magunkra öltve. Úgyhogy erről szeretnék egy pár szót szólni, nem túl hosszan. Úgyhogy most bevezetőként felolvasnám Máté evangélium a 22. részéből a királyi mennyegzőről szóló példázatot. Jézus ismét példázatokban szólt hozzájuk, hasonló a mennyek országa királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy a hivatalosokat, meghívottakat meghívják a mennyegzőre. De azok nem akartak elmenni. Akkor más szolgákat küldött, hogy mondják meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, ökreimet és hízlalt állataimat levágtam, minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király ekkor haragra gerjedt, elküldte hadait, elvesztette a gyilkosokat és városokat fölégette. Majd azt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a hivatalosak nem voltak rá méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek azért a szolgák az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Amikor bement a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöttél ide be, holott nincs mennyegzői ruhád? Azt pedig hallgatott. Akkor a király azt mondta a szolgáinak. Vigyétek el, és kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Kedves testvéreim, hát a király az ő fia számára mennyegzőt készített. Kit jelképez a király ebben a példázatban? Természetesen a mennyei atyát jelképezi, és kicsoda a fia? A fia nem más, mint Jézus Krisztus, akit elküldött értünk ebbe a világba. Az ő számára készíti a mennyegzőt. Kik a meghívottak, mert itt azt olvastuk, hogy sokakat meghívott. Hát, hogyha egybevetjük a Biblia más kijelentéseivel is, akkor kiderül, hogy az Isten minden ember üdvösségét akarja. Tehát gyakorlatilag előbb vagy utóbb mindenki meghívást kap, de nem mindenki fogadja el ezt a meghívást, és nem mindenki válik alkalmassá arra, hogy üdvözüljön. Kik a szolgák ebben a példázatban? Többek között azt mondhatjuk, hogy szolgák a lelkészek, prédikátorok, evangéliumi munkások, könyvevangélisták. Egyes egyházokban lelkipásztoroknak is hívják őket. Máshol csak igehirdetőknek. Az Isten szolgája az, aki az Isten munkáját végzi, akit az Isten, az édesanyja méhétől kezdve elhívott erre a szolgálatra. Kiválasztott, nyilvánvalóvá tette, felruházta képességekkel, segítette az életútján, és ezt egy hívő közösség felismerte, megerősítette. Ők az Isten szolgái. Az Isten olyan szolgát is küldhet, aki nem a mi csapatunkban játszik, úgymond. Nem a mi csapatunkban szolgál. Nem a mi egyházunk tagja. Attól még Isten küldi a szolgát, és Isten küldötteként kellene őt fogadni. De látni fogjuk, hogy némelyek nem úgy fogadják. Ezzel nem csak a szolgának ártanak, és nem csak saját maguknak ártanak, de Istent is gyalázzák, és Isten haragját vonják saját magukra. Mit lehetne tenni egy ilyen elutasító magatartás helyett? Hát például hallgassuk meg azt a szolgát, vizsgáljuk meg azt az üzenetet, amit hirdet, nézzük meg az ő életét, a családját, az ő tetteit, vessük egybe az evangéliumokkal, a Szentírással, és akkor hamar ki fog derülni, hogy az illető hitető, báránybűrbe bújt farkas, a sátán szolgája, aki jónak látszik és jónak adja ki magát, vagy Krisztus hűséges tanítványa, aki Isten munkáját végzi a te javadra is. A Lukács evangéliumában a nagy vacsora példázatánál még inkább kitűnik, hogy a meghívottak előzetesen tudtak a vacsoráról. Tehát lett volna idejük felkészülni a nagy vacsorára, hogy megtiszteljék ezzel a királyt és a királynak a fiát. De hát nem éltek ezzel a lehetőséggel, egyáltalán nem készültek, és amikor a vacsora órájában kimentek a szolgák, akkor mindenkinek valami más lett fontosabb. Itt most a két példázatot nem külön-külön fogom elemezni, hanem a közös mondani valót szeretném kiemelni, mert a két példázat némely ponton eltér ugyan egymástól, de az üzenetét, a mondani valóját tekintve a lényeg ugyanaz. Tehát a Máté 22. fejezet 3. versében ezt olvastam. Elküldte szolgáit, hogy a meghívottakat hívják a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Tehát akik meg voltak hívva előzetesen a mennyegzőre, akik meghívottak voltak, azok nem akartak eljönni, nem akartak elmenni a mennyegzőre. Már korábban tudtak róla, már korábban is meghívást kaptak, ennek ellenére, és ez a hangsúlyos, hogy ők nem akartak elmenni. Kedves testvéreim, ha valaki valamit nem akar, mindig talál rá kifogást, hogy miért nem akarja. Tulajdonképpen a király szereteténél valami fontosabb lett a számukra. Miben nyilatkozik meg a király irántuk való szeretete? Hát abban, hogy meghívta őket a mennyegzőre. És még mennyegzői ruhát is küld nekik. Tehát a szeretete nyilvánvaló, ebből kiderül. De valami fontosabb lett számukra, valami előtérbe került, sokkal inkább, mint a királynak a meghívása, a királynak a szeretete irántuk. Hát mi lett ez a tényező, ami fontosabb a számukra? Némelyeknek a házasságuk, másoknak az üzletjük, vagy a földjük. És még lehetne sorolni a kifogásokat, ahány ember annyiféle kifogással rendelkezik. 4. verset is olvasom, ekkor más szolgákat küldött, hogy mondják meg a meghívottaknak, íme, ebédemet elkészítettem, ökreimet és hízlalt állataimat levágtam, minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. Hát láthatjuk, kedves testvéreim, hogy annak ellenére, hogy a meghívottak nem akartak eljönni, a király rendkívül türelmes volt velük szemben, mert újabb és újabb szolgákat küldött. A szolgák elmondták, hogy a király mennyi mindent megtett azért, hogy a mennyegző készen álljon. Leölte az állatokat, stb. Tehát elkészítette a mennyegzőt. Helyet készített a számukra ott a mennyegzőn. Az ő fiának a dicsőségére, és ebben akarja részesíteni a meghívottakat. Hogy ők is örüljenek, hogy közös legyen ez az öröm mindenki számára. De azok nem törődtek vele. Tehát megvetették a számukra készített mennyegzőt, megvetették ezzel a királyt, és megvetették a király fiát is. Sőt, azt is el kell mondanunk, hogy a szolgákkal is elbántak, némelyeket közülük megöltek, írja az evangélium. A történelem folyamán sok mindent csináltak Isten szolgáival. Sok esetben eretnekeknek bélyegezték őket, vagy inkvizíció elé hurcolták őket, és sokakat megöltek közülük. Az üldöztetésnek sokféle formája volt, és lehet a mai napig. A lényeg az, hogy az Isten szolgáját valamilyen módon el kell hallgattatni. Az Isten hűséges szolgáinak ezért sohasem volt könnyű dolguk, és most különösen a végidőben nincs és nem lesz könnyű dolguk, úgyhogy sokkal inkább bátorításra, imatámogatásra, segítségre szorulnak, mint gondolnánk. Jézus azért is ígérte meg, hogy annak, aki csak egy pohár vizet is ad valakinek, tehát az, aki csak egy pohár vizet is ad valakinek, csak azért, mert az az én tanítványom. Bizony mondom nektek, mondja Jézus, nem veszíti el a jutalmát. Hidd el, kedves testvérem, vagy hidd el, kedves hallgató, egy pohár tiszta, friss víz éppen elegendő, amikor valaki szomjas. Mert ezzel a lelkének is adtál valamit, nem csak a szomját oltottad. Most ezek után, hogyha Isten hosszú tűrő volt, sok nemzedéken át, miközben őt és a fiát sokan megvetették, és megvetik a mai napig. Kereszténynek vallják magukat sokan, de mégsem készülnek a mennyegzőre. Vajon testvéreim, mi készülünk a mennyegzőre? Próbáljuk magunkra ölteni a mennyegzős ruhát? Mert sokan azt mondják, hogy ők Krisztus követők, készülnek a mennyegzőre, de valójában mégsem teszik. Mert mindig valami fontosabb az életükben, ami kiszorítja a Krisztussal való közösséget. Végül mit tettek, ha meghívottak? A szolgákat is ütik, verik, és megkérdőjelezhetik indítékaikat. Például, biztos azért van a másik csapatban, mert ott jobban fizetik. Miközben ezeknek, az embereknek fogalmuk sincs a valóságról. Végül pedig a szolgák életére is törnek. Kedves testvéreim, mit gondoltok, hogy az Isten ezt meddig fogja elnézni és tűrni? Egy földi értelemben vett király már az első visszautasítás esetében elküldte volna csapatait, és végig pusztította volna azoknak a városait. De az Isten hosszú tűrő irántunk, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. De számolnunk kell azzal a lehetőséggel is, mert hogy az evangéliumban ez benne van, hogy egyszer csak betelik a pohár az Isten és az emberek ellen elkövetett igazságtalan visszaélések, elérik azt a mértéket, amikor az élő Istennek ítéletet kell gyakorolnia földi keretek között. Ez nem azért van, mert az Istennek a türelme elfogyott a bűnös tömegekkel szemben, hanem azért, mert a bűn már olyan mértéket öltött, annyira uralomra jutott, hogy azok, akik ezzel azonosultak, már nem megmenthető állapotban vannak. Jellemükben eltorzultak, lelki világukat az önzés, a haszonelvűség, az önfelmagasztalás és hasonlók uralják. Egy szóval sokan megkeményedtek a bűnben. Ebben az esetben Isten részéről nem maradt más hátra, mint az igazságos ítélet. Először itt a történelem színpadán, földi keretek között, még az utolsó ítélet előtt. Hogy a többiek, akik még megmenthetők, akik még megszólíthatók, azok feleszméljenek, és Istenhez térjenek, és végre megtanulják szeretni és tisztelni Istent és embertársaikat. Miből látszik meg, hogy valaki megtért valójában? Hát abból látszik, hogy megtartja a fő parancsolatot, hogy szereti Istent és embertársait, hogy tiszteli Istent és embertársait, hogy Isten parancsolatainak engedelmeskedik. Ha valaki nem szereti, nem tiszteli a másik embert, személyválogatás nélkül, arról nem mondható el, hogy igazán megtért volna. És ha valaki nem teszi a jót önzetlenül, akkor nem mondhatjuk azt, hogy valójában megtért volna, vagy sosem tért meg, vagy pedig visszatért a korábbi bűneihez. Némelyek elfogultságból és balgaságból, testvéreim, azt állítják, hogy az Ószövetség Istene büntető Isten volt. Az Új Szövetség Istene nem azonos ezzel az Istennel, mert az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy az Isten szeretett. Lásd például, hogy a tékozló fiút mekkora szeretettel várta haza az atya. Kedves testvéreim, ne haragudjatok, hogy kitérőként csak egy pár szót ezzel kapcsolatban mondok, mert szükségesnek látom ezt. Ha ezek a tévtanítók alaposabban kutatnák a Bibliát, mielőtt másokat félrevezetnének, bizonyára megdöbbennének és elszégyelnék magukat, mert például Mózes 5 könyvében Mózesnek az Isten irgalmas Istennek, kegyelmes Istennek, hosszú tűrő Istennek mutatja be magát. Szeretném ezt szó szerint felolvasni, hogy lássuk, hogy az az Isten, aki Mózessel beszélgetette, az ugyanaz az Isten, mint akit Jézus Krisztus kinyilatkoztatott. Tehát Mózes második könyve 34. fejezetéből a 6.-7. verset így olvasom. Az Úr pedig elvonult előtte, és így kiáltott. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra. Nagy az irgalmassága és igazsága. Irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. De nem hagyja a bűnt büntetlenül, eddig olvasom. Ez a Károlyi újonnan revideált fordítása alapján hangzott el. Hányszor fordul elő az, hogy az Isten irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, és megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, és irgalmas marad ezer íziglen, és egyszer fordul elő az, hogy igazságos. Nem azt jelenti, hogy az Isten nem igazságos, de figyeljük meg, hogy irántunk mekkora szeretettel, odaadással, türelemmel van a mindenható Isten. És mégis az emberek megvetik az Isten szeretetét nagyon sokan, és mi keresztények is, amikor a bűnt választjuk, és ahelyett, hogy elfogadnánk Isten szeretetét, mi is megvetjük ezt a szeretetet, bár soha se tennénk, mert nem ezt érdemli a mi szerető mennyei atyánk. Az új szövetségben viszont nézzük meg, mit mondott Jézus ebben a példázatban. A király elküldte a katonáit, és a gyilkosok házát felégette, és azokat megölette. A király nem más, mint a szerető mennyei atyánk, aki hazavárja a tékozló, megtérő fiát, minket is, és aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát, Jézust adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bocsánat, de mi az, amit az Isten nem tett meg ezért a világért? Mi az, amit nem tesz meg minden nap, minden egyes ember üdvösségéért? Ezen felül naponta felragyogtatja arcát jókra és gonoszokra egyaránt. A Szentírás írja azt is, hogy a mi Istenünk, éppen hogy az új szövetségben írja, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz, és rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. Testvéreim, bizony sokaknak nem egyoldalúan kellene hirdetni az evangéliumot, hanem a teljes evangéliumot kellene bemutatni. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Isten ajkáról való, mondta Jézus a sátánnal vívott küzdelemben. És minden ige az Isten ajkáról való, ami a Bibliában található. Az Isten szolgái nem fenyegetőznek Isten ítéletével, hanem megtérésre hívnak mindenkit. Természetesen ő rájuk is vonatkozik a megtérés, ha akarnak üdvözülni. Különben hiába hirdetik, nem sokat érnek vele. Ez még nem jelenti azt, hogy a király egyszer tényleg elküldi a hadait, és testvéreim, soha ne történjen meg, de mi történik akkor, hogyha az oroszok vagy az amerikai csapatok megindulnak, és Isten büntető vagy megtisztító eszközeiként végigmennek egy-egy országon vagy vidéken. Bizony, nem sok marad utánuk. Ez távol legyen, sose történjen meg, de azért bízzuk a minket szerető és kegyelmes Istenünkre azt, hogy ő mikor milyen eszközöket enged meg a mi üdvösségünk érdekében és a bűn büntetése érdekében. Mert Istennek vannak fenyítő ítéletei is ebben a világban. Szükségesek ezek. Az egyik hatalmat megbünteti a másik hatalom által. Aztán azt is megbünteti, hogyha túllépi azt a mértéket, amit az Isten neki megszabott. Ezt láthatjuk, tanulmányozva az Ószövetséget, Egyiptom, az ókori Egyiptom esetében, Asszíria esetében, és az ókori Babilon esetében, vagy a Médó-Perzsia esetében, és így tovább. Az Isten meghozta az ítéletet, és kimondja az evangéliumban, hogy a mennyegző ugyan készen van, de a meghívottak nem voltak rá méltók. 22. fejezet 8. versét olvasom Máté evangéliumából. Majd azt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a hivatalosak nem voltak rá méltók. Kedves testvéreim, a példázatnak viszont az igazi súlypontja nem ez, hogy Isten ítéletet gyakorol időközönként a történelemben, mert szükségesnek látja ezt, hanem az, hogy azt szeretné, hogy a mennyegzőn mindannyian ott legyünk, és magunkra öltsük a mennyegzős ruhát. A példázatnak ez a súlypontja a mi számunkra, hogy a szolgákat az Isten elküldi, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy ott legyenek az emberek a király fiának készített mennyegzőn, hogy mindenki eljusson az üdvösségre, mert ez az Isten akarata. Ezért adta oda fiát áldozatul, hogy megszabadítson minket a bűntől és az örök haláltól, hogy ebből a szövevényből, a bűn világának a szövevényéből végre kiszabadítson, és ehhez minden eszközt megad. Ezért küldi az ő szolgáit, hogy figyelmeztessék, hívják az embereket a mennyegzőre. A súlypont az, hogy a mennyegzők kezdetéig fel kell öltenünk magunkra a mennyegzős ruhát. Kedves testvéreim, akinek nincs mennyegzős ruhája, az nem vehet részt a mennyegzőn. Az nem üdvözülhet. A mennyegző megkezdése előtt a király megtekinti a vendégeket. Hallottuk ezt az evangéliumban. Ezt hívjuk vizsgálati ítéletnek. Megtekinti a vendégeket. Vajon miért nem válaszolt semmit az a vendég, aki eljött ugyan, de nem volt neki mennyegzős ruhája? Hát felolvasom ismét ezt a részt. Amikor bement a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöttél be ide, holott nincs mennyegzős ruhád? Az pedig hallgatott. Na testvéreim, vajon miért hallgatott ez az ember? Azért hallgatott, mert ő is magára ölthette volna a mennyegzős ruhát. Ez csak rajta múlott, de ezt korábban elmulasztotta megtenni. Kedves testvéreim, csak azt a mennyegzős ruhát lehet felvenni, amit a király küld. Mert itt királyi ebédről van szó. Oda nem lehet a saját ruháinkba bemenni. Mit jelent ez? A Jelenések könyve szerint a tiszta, ragyogó, fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Tehát nem a saját érdemeinkkel kell a Krisztus elé állni, hanem Krisztusnak a jellemét kellene magunkra ölteni. Ez a tiszta fején ragyogó gyolcs, és ebből fakadnak majd ezek az igazságos cselekedetek. Tehát felolvasom akkor a Jelenések könyve 19. fejezetéből, a 6. versről. És hallottam valami nagy sokaság szavát, amely olyan volt, mint a nagy vizek zúgása és az erős mennydörgés hangja. Halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk, újongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, és felesége elkészült. És megadatott neki, hogy felöltözzék ragyogó tiszta gyolcsba, mert a gyolcs a szentek igazságos tetteit jelenti. És azt mondta nekem: írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És így szólt: ezek Isten igaz beszédei. Ti is boldogok vagytok, testvéreim, hogy megvagytok hívva a bárány mennyegzős vacsorájára, de föl kell öltenünk itt ezt a tiszta, ragyogó, fehér gyolcsot, ami nem más, mint a szentek igazságos cselekedetei. Tehát a saját ruhánkban, a saját érdemeink által nem válhatunk igazzá Isten színe előtt. Ezek önmagukban semmit nem érnek Isten előtt. Az üdvösség ingyen kegyelemből van ugyan, nem érdemeink útján, de nekünk az Isten kegyelmével együtt kell működni, hogy a Szentlélek bennünk lakozása által Krisztushoz váljunk hasonlókká, ami jellemünkben, ami magatartásunkban, ami szívünkben, ami tetteinkben, cselekedeteinkben és minden megnyilatkozásunkban. Amint elkezdünk eszerint cselekedni, ahogy Jézus életéből ezt látjuk, és a Szentlélek vezet minket, és természetesen ennek előfeltételei, hogy a bűneinket rendezzük Isten színe előtt, akkor semmi akadálya nem lesz annak, hogy Istenben bízva másokért éljünk, és Istennek szolgáljunk ebben a világban. A szentek igazságos cselekedetei azok a cselekedetek, amelyek bizonyítják azt, hogy a szívünk, lelkünk Krisztusé. Krisztus mindenkinek adja igéje és a szent lelke által az ő szelídségét. Azt mondja Jézus: tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál a ti lelketek. Hát ez rám is vonatkozik. Sok esetben tetten érem azt, hogy ez Jézus nekem is mondja. Tehát Krisztus adja a szent lelkét, és kínálja a szent lelke által az ő szelídségét, az ő magatartását, és adja a kegyelmet és az erőt. Kérdés az, hogy elfogadjuk ezt imában, és tettekre váltjuk-e a mindennapokban. Krisztus mindenkinek adja az ő szeretetét. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Hát Jézus ezt megmutatta. És akkor felszólít, hogy hát akkor szeressétek ti is egymást. Látod, én szerettelek, odaadtam az életemet, érted? Hát ti is így szeressétek egymást. Én megmostam a ti lábaitokat, ne? Te is meg kell mosnotok egymás lábait. És még folytathatnám. Krisztus minden benne hívőt imádkozni tanít. és álhatatos buzgó imádságra hív. Amikor imádkoztok, így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és folytathatnám ezt a hét kérést. Vagy virasszatok és imádkozzatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Tehát akkor Máté evangélium a 26. fejezetéből ezt a részt felolvasnám, vagy ezt a Biblia verset. Így olvasom, így szól az Úr Jézus. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. A Szentlélek késztet arra, hogy imádkozzunk, de az emberi természetünk, amely meggyengült a bűn következtében, erőtelen, és nincs bennünk kitartás. Újra és újra oda kell szánjuk magunkat a Jóistennek. Újra és újra, hogy megszilárduljon a jellemünk a jóban. Tehát Krisztus folyamatosan kínálja nekünk a mennyegzős ruhát, ami nem más, mint az ő jelleme, és amit a neki való folyamatos engedelmesség által nyerhetünk el. Másként nem, csak ha folyamatosan engedelmeskedünk. Ha megtanulunk meghalni önmagunk számára, saját önzésünk, kényelmünk és egyéb szempontok számára, és minden élethelyzetben, a nap minden órájában, percében fölismerjük, hogy mi az Isten akarata, és azt cselekedjük. Senki sem mondhatja, hogy nem tudta, hogy nem a saját erejéből kell neki üdvözülni. Krisztus hogyan élt ezen a földön? Hit által, imádság által, minden pillanatban a mennyei atyára támaszkodott. Ezt kell megtanuljuk mi is Krisztustól. Így támaszkodjunk Krisztusra, így támaszkodjunk Jézus Krisztus által a mennyei atyára. És akkor nem kell aggódnunk, mert lesz mennyegzős ruhánk, illetve már a mennyegzős ruha készen áll. A mennyegzős ruhát viszont a mi felelősségünk kérni és magunkra ölteni. Tehát ne aggódjunk ezért, a mennyegzős ruha már készen van, és a miénk lehet. Kérjük ezt Jézustól, és éljünk az ő kegyelmét elnyerve, Isten gyermekeihez méltóan, ezen a földön, mások javára. És akkor majd a király nekünk is elmondhatja, neked is és nekem is, hogy jól van, derék és hű szolgám, a kevesen hű voltál. Sokra bízlak ezután. Gyere és örülj velem. Neked is helyet készítettem az országomban, és gyere be a báránynak a mennyegzőjére, amelyre meghívtalak. Adja az Isten, hogy alkalmassá váljunk a bárány mennyegzőjén való részvételre, hogy magunkra tudjuk ölteni a mennyegzős ruhát, hogy miénk legyen Krisztus szelítsége, szeretete, türelme, bölcsessége és mindazt, amit az Isten adni akar nekünk, hogy úgy lásson bennünket ott az ő országába, hogy visszatükrözzük Jézus Krisztus jellemét. Adja az Isten, hogy ez megvalósuljon. Amen.